olyannyira, hogy ugye azt is kommunikálják, hogy ez az offenzíva gyakorlatilag meg is indult. Én azt mondanám, hogy egy nagyon kritikus szakaszában vagyunk a háborúnak, tekintettel arra, hogy ugyan az Ukrajnának nyújtott támogatásról döntés született az Egyesült Államokban, de még nem érkezett olyan tempóban a támogatás, amilyen tempóban szüksége lenne ahhoz, hogy tényleg nagyon sikeres legyen az ukrán haderő. Ez az egyik. És természetesen nagyon fontos az is, hogy az eszközök mellett még nem jöttek a frontra, vagy nem érkeztek ki frontra azok az újonnan besorozottak, akiket a májusi új sorozási törvény alapján akarnak a frontra kiküldeni. Ez azt jelenti egyébként, hogy részben elég magas életkorú és elég fáradt katonái vannak Ukrajnának a fronton, tekintettel azzal, hogy van, aki 2 éve kint van a fronton. Ezért aztán van egy erős vita arról, hogy megkönnyítendő az ukrán ellentámadást, vagy inkább ellencsapásokat, engedélyezze a nyugati szövetségesi rendszer, vagy inkább a nyugati szövetséges államok, elsősorban a NATO tagállamok természetesen azt, hogy a nyugati fegyverekkel gyakorlatilag oroszországi célpontokat is lehessen támogatni. Erre, mint ismeretes áldását adta gyakorlatilag már Nagy-Britannia, vagy az Egyesült Királyság, illetve Macron elnök is azt mondta, hogy a franciák is hozzájárulnak. De hát a legfontosabb természetesen az lenne, hogy tulajdonképpen az Egyesült Államok, tehát Biden elnök is járuljon ehhez hozzá. Azt tudjuk, hogy külügyminiszter Blinken nagyon szeretné erről meggyőzni az Egyesült Államok elnökét, az elnök azonban egyelőre még nem döntött erről a kérdésről. Ez egy elég kényes helyzet, de én azt gondolom, legalábbis a szakértők többségével egyetértve, hogy a háború jelenlegi szakaszában az oroszok még képtelenek olyan új nagy csapásmérő csoportot létrehozni és tevékenységet más irányú tevékenységgel összefüggésbe hozni, hogy itt valami ténylegesen nagy stratégiai áttörésről lenne szó. El tudnak foglalni bizonyos területeket, de ezek a stratégiai helyzetet ezt nem fogják megváltoztatni. Ráadásul ugye nem változott meg gyakorlatilag a háborúnak az a felőrlő jellege, ami elhúzza ezt a háborút, és ami lassúvá teszi ezt az egész háborút.
Itt, hogyha már a területeket említette, akkor felmerül az a kérdés, hogy veszélyben lehet most Kharkiv?
Nagyon sokan azt gondolják, hogy igen, én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy nem, tehát Kharkiv nem fog elesni, Kharkivot elfoglalni borzasztó nehéz lenne egyébként Oroszországnak, és ne felejtsük el, hogy Oroszország jelenleg azt próbálja kihasználni, hogy van egy 1400 kilométeres frontszakasz, és ennek a frontszakasznak a különböző helyein próbálja meg gyakorlatilag nyomás alá helyezni az ukrán védelmet annak érdekében, hogy az ukránoknak át kelljen csoportosítania, és tulajdonképpen megtalálják az ukránoknak azokat a pontjait, vagy az ukrán ellenállásnak azt a pontjait, ahol a legkönnyebben lehetne előre haladni. Szerintem nem ez Kharkiv, nem a kharkivi front ilyen, és valószínűleg Oroszország inkább csak mondjuk azt, hogy elterelő műveletként koncentrál, vagy tesz úgy, mintha Kharkivra koncentrálna, döntően szerintem továbbra is a Donbasst akarja elfoglalni. Tehát azt szeretné, ha Luhansk és a Donetszki köztársaság területe kerülne teljesen orosz ellenőrzés alá, illetve hát azok a területek természetesen, amelyeket formálisan és természetesen jogtalanul, tehát a nemzeti jognak ellentmondva, de annektált az orosz parlament és Oroszország, de amelynek még a teljes területét nem birtokolják.
Ez Putyin terve, de hogyan tudna segíteni akkor Ukrajnának az, hogyha a NATO, az Észak-Atlanti Szövetség engedélyezné azt, hogy a nyugati fegyverekkel támadjon orosz célpontokat?
Az első és legfontosabb szerintem az, hogy olyan utánpótlási vonalakat tudna és fegyverraktárakat tudna támadni, amelyek biztosítják az ellátását az orosz haderőnek az ukrajnai fronton. Ez egy nagyon fontos eredmény lenne, emellett természetesen fenyegetni tudná még azokat az infrastruktúrális létesítményeket, amelyek az utánpótlást és az utánpótlás eljuttatását, célba juttatását szolgálják. Tehát ezek olyan katonai infrastruktúrának tekinthető infrastruktúra elemek, közlekedési folyosók vagy utak, amelyen az orosz haderő kapja az utánpótlást, kapja a részben emberanyagban, részben pedig felszerelésben. Én azt gondolom, hogy ez azért nagyon jelentős lenne, ha ezt meg tudná lépni gyakorlatilag az ukrán haderő, és ami a legfontosabb, hogy modern eszközökkel tudna fellépni Oroszországgal szemben. Lehetett látni egyébként azt, hogy rendkívül ideges lett Moszkva akkor, amikor gyakorlatilag David Cameron bejelentette azt, hogy a britek hozzájárulnak ahhoz, hogy akár a brit fegyverekkel orosz területeket is támadhassanak. Felvetődik természetesen egy nagyon fontos kérdés, amit az oroszok mondanak, hogy ebben az esetben valami fajta hadiállapot, vagy valami fajta NATO és Oroszország konfliktusról lenne szó. A nemzetközi jog nem mond ilyet. Amennyiben ilyet mondana, akkor bárki, aki fegyvert ad el egy másik országnak, és ez a másik ország megtámad fegyverrel egy harmadik országot, akkor azt mondhatnánk, hogy kérem szépen, akkor háborúban állnak ezek az országok. Egyébként ezt azért hangsúlyozom, mert például Oroszország egy legnagyobb fegyverexportőr. Az, hogy valaki támogatást nyújt egy ország hadseregéhez, és az az ország pedig háborút visel egy harmadik féllel, ez nem jelent gyakorlatilag olyan háborús eseményt, ami a fegyver szállító ország számára bármifajta háborúban állást feltételezne.
Milyen esélyei vannak egyrészt Ukrajnának arra, hogy megkapja az engedélyt a nyugati fegyverek támadásra való használatára, illetve milyen esélyei vannak olyan tekintetben, hogy most fognak beérni az új sorozási törvénnyel berendelt katonák, és az érem másik oldalán milyen esélyei vannak Oroszországnak és Vlagyimir Putyinnak a jelenlegi offenzívában?
Én azt gondolom, hogy ha a nyár közepéig nagyjából kibírja és fent tudja tartani a védelmét Ukrajna, akkor sokkal könnyebb lesz. Ami az engedélyeket illeti, itt ugye tudjuk azt, hogy a franciák és a britek már megadták ezt az engedélyt. Nem vagyok biztos benne, de elképzelhető, hogy végső soron washingtoni kormányzat is megadja ezt az engedélyt. Egyelőre vita van, és elsősorban azért van vita, mert gyakorlatilag, ha jól érzékelem, hasonlóan a németekhez a háború eszkalációjától fél washingtoni kormányzat. De azért azt is hangsúlyozzam, hogy önmagában az, hogy ez a két ország, tehát a franciák és a britek megadták, ezt már viszonylag jó lehetőségeket biztosít. Ami szerintem fontosabb, amire ön is rákérdezett, az gyakorlatilag az, hogy az új kiképzett emberek azok oda érjenek, és le tudják váltani, ki tudják egészíteni a jelenleg harcban állókat. Ez is nagyjából azt feltételezem, hogy egy 3 hónapos kiképzést követően kerülhet sor. Nagyon fontos, hogy ezeket az embereket jól képezzék ki, és ne legyen olyan helyzet, mint amilyen egyébként Oroszország kapcsán, vagy az orosz haderő kapcsán előfordult korábban, 22 folyamán, hogy gyakorlatilag alig képzett embereket küldtek ki, mert az alig képzett embereknek a harcértéke sokkal kisebb, mint azoké, akik egyébként megkapják a rendes harci kiképzésüket. Ebben a kiképzésben egyébként részt vehetnek, és valószínűleg részt vesznek nyugati katonák is, de ez hasonlóan